újabb előadássorozatunk témája teremtés vagy evolúció. Már évek óta tartunk előadássorozatokat különféle témákban, életmód kérdés témájában. Az elmúlt előadássorozatunk a Jézus és a különféle témákban volt, a Biblia mit tanít ezekről. És a mostani sorozatunk egy olyan témát érint, ami tényleg joggal érdekelheti az ember, teremtés vagy evolúció, az a kezdet nagy kérdését. Előadásaink 7 alkalom a következő témákat ölelik fel. A mai alkalommal a teremtés evolúciónak az etikai kihatásaira figyelünk, ezt kutatjuk, mert mindenekelőtt érdemes tudni, hogy amiről beszélünk, az honnan indul és hova jut el. Azt a dolgot ne csak a közepénél ragadjuk meg, hanem a kezdeténél és a végénél is. Mi az ok és a cél mind a két felfogásban? A második előadásunk dr. Jeszenszky Ferenc fizikus, ő a Tudományos Akadémián dolgozott mintegy 20 évig, és ott végzett fizikai kutatásokat. A következő alkalommal, február 26-án ő tartja azt az előadást, hogy fizikus szemmel a teremtés evolúció kérdésköréről igen értékes gondolatokat közöl, többször hallottam már őt, jó barátunk, és több Magyarországon megjelent könyvnek is a bevezetőjét ő írta, nagyon sok felé kérik fel tudományos körökben e témáról előadásokra. A harmadik előadás Vég József, budapesti pszichológus barátunk jön el, a teremtés és evolúció a tudomány mérlegén, ő nagyon szemléletes ilyen projektor vetítőgéppel, rengeteg ábrával, képpel, érdekes összefüggésekkel világítja meg a témáját. Fürgy György bibliaoktató az állatok felépítéséről és viselkedéséről a teremtés és az evolúció tükrében címmel tart előadást. Az a csodálatos panoráma, ami az állatvilágban megjelenik, az hogyan értelmezhető az állatok viselkedése, ösztöneik, ha ezeket a alapkérdéseket feltesszük. Ugye Jób könyve is mondja azt, hogy kérdezz csak meg az állatokat, majd megmondják néked. A tenger halait is elbeszélik néked. Mind ezek közül melyik nem tudja, hogy kinek a keze műveli ezeket, ki hozta létre őket. Aztán a bibliai teremtésmodellnek egy külön előadást szánunk, hogy pontosan érzékeljük és tudjuk azt, hogy mit is tanít a Biblia erről az egész kérdésről, az egész Biblia tükrében? Rendkívül szűk látókörűen szokták megközelíteni ezt a kérdést. A teremtés történet legelső, ugye teremtés könyvének a legelső lapjairól beszélnek csak, pedig Jób könyve, Zsoltárok könyve, Ézsaiás könyve, Jeremiás könyve, Jézus beszélt róla, Jelenések könyve, de nem akarom szinte minden bibliai könyvet végsorolhatnék, százával és ezrével vannak kijelentések. Ezeket valahogy össze kellene rakni egy egységes kép, és össze lehet rakni, én magam is már több mint 10 éve, 15 éve körülbelül kutatom ezt a kérdést, és mindig lenyűgöző módon állapítom meg, lenyűgöző, hogy mennyiféle új szempont vetődik fel, amikor ezt a kérdést kutatja az ember. Egyáltalán a bibliai teremtés modell, mint modell, hogyan vázolhatjuk fel, és működik-e, vagy nem működik. Lesz egy olyan alkalmunk, amikor kifejezetten az evolúció tételeit, az embriológia, a faj átalakulása, a véletlen kérdése, a mutáció kérdését vesszük elő, és ezeket a kérdéseket vizsgáljuk meg a tudomány tükrében. Mindig egy hármas szempontunk lesz végig az egész előadás sorozatunk. Hát tessék parancsolj, van még itt hely bőven. De hát lehet ülni nyugodtan, kényelmesebb, mint ott ülni. Tehát mindig egy hármas szempontunk lesz, az, hogy a Biblia mit állít egy bizonyos kérdésről, mit mond az evolúció elmélet egy bizonyos kérdésről, és a tudomány objektíven mit mond. És ez a tényszerűség, amit közöl, ehhez képest vajon melyiknek van igaza, vagy nincs igaza. És a legutolsó előadásunk pedig arról szól, amit említettem, hogy az a sok száz bibliai igehely és az a hatalmas nagy egységes tanítás a Bibliának a teremtés és teremtő kérdéséről milyen nagy témacsoportokban rendeződik. A teremtő hatalma és a megtérés, a fenntartás, a megváltás, ítélet és az újjáteremtés. Ez lesz az utolsó előadásunk április 1-én. Nagyon sok könyv jelent meg az elmúlt időszakban. 20-30 könyvet hozhattam volna, én most csak egy olyan 10-11 néhány könyvet hoztam, mutatóba, amelyek jelzik azt, hogy ez a kérdés egyre forróbb, egyre égetőbb. Például Henry Morrisnak ez a könyve a kreacionizmus, a teremtés elmélet, ez a nyugati országokban, különösképpen Amerikában, középiskolában és főiskolán, egyetemeken tankönyvként használják, ahol mint a kreacionizmus elméletét, mint egy modellként bemutatják, és a tudományos tények tükrében tárgyalják. Még Kettes György is megszólaltatta Michael Cremot és Richard Thompson írtak egy hatalmas könyvet, ez csak egy harmada az eredeti könyvnek, ami megjelent. 1000 számla olyan régészeti leletek, geológiai tények, amelyeket nem tártak a nyilvánosság elé, de ezek vannak, ezek léteznek, ezeket dokumentálták, leírták, ott vannak a múzeumok raktáraiban, ő ezeknek utánézett, és ezek az adatok az általános evolúció elmélettel ütköznek. Erről szól ez a könyv, akit érdekel, lehet utánézni. Aztán hasonló témakörről szól az élet eredetének rejtélye, 3 szerző kiadása. Az egyik legizgatóbb és a legnagyobb sikert érte el a mai napig Michael Behe. Amerikában, a nyugati világban megszámlálhatatlan mennyiségben adták ki újra és újra. A magyar közgondolkodásban még igazán nem tört be, bár a tudomány nagyon foglalkoztatja ez a könyv. Darwin fekete doboza, az evolúció elmélet biokémiai kihívása. Azért nevezi ezt fekete doboznak, mert Darwin korában a sejtbe nem láthattunk bele. Nem tudtuk, hogyan működik. És az utóbbi 40-50 évben viszont olyan mélyre belelátunk a sejtbe, és a benne működő mechanizmusokat annyira világosan megértettük, amiről Darwinnak fogalma sem volt, hogy kérdéseket vet fel, komoly kérdéseket. Majd erről is fogunk külön beszélni. Talán most csak annyit jeleznék, hogy azt állítja a könyv, és azt mondja, hogy a sejtek működésében és ezekkel kapcsolatos biokémiai mechanizmusokban olyan értelem, olyan rendezettség, olyan tervezettség, olyan komplexitás jelenik meg, ami kérdéseket vet fel. Különben maga a szerző nem istenhívő, és nem Bibliát nem is idézi talán. Nem innen indul el, pusztán a tudomány oldaláról közelíti meg, és ezért nagyon értékes a könyv, mert nincs valami előfeltevés, nincs valami rávetítés, hanem pusztán csak vizsgálja a tényeket, a legbonyolultabb sejten belüli mechanizmusokat, a különféle szállító mechanizmusokat, az immunrendszer működését, a viravadás jelenségét, a különféle sejtszerveknek a működését, a különféle folyamatokat, és azt mondja, hogy ezért erre motorra épül az egész könyv. Darwin azt mondta a Fajok eredeti című könyvében, ha bebizonyítható lenne, hogy létezhet komplex szerv, amely nem a számtalan egymást követő csekély módosulás által fejlődött ki, elméletem tökéletesen összeomlana. Ez a tétel, amire ő hivatkozik. És aztán ezt alapítja meg a könyvében, most innen idézem egy tanulmányból. Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt. Annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára. Most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva a Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtszintű rendszerek ultrakomplexitású világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Tehát ezért különösen érdekes ez a könyv, mert valami olyasmit mond és állít, ami meggondolásra méltó. A Biblia felől is megjelent nemrég egy könyv, 4 ausztrál szerző írta, a legnehezebb 20 kérdést teszi fel, itt felsorolva a könyv hátsó részén a 20 kérdést, amit felszoktak etni a bibliai teremtés történettel kapcsolatban, hogy hát mi ott a probléma. Ezekre válaszolnak a nagy tudományos apparátussal. Paul Davies, egy több díjat is elnyert gondolkodó, fizikus, Templeton díjat nyert 1995-ben, Isten gondolatai, a természettudomány és a hit kérdését feszegeti ebben a könyvben, és sok-sok könyvet mutathatnék még, talán mutatok még 2 kis füzetet, nemrég jelent meg Reinhard Junker, Ádámtól származik az ember címmel, illetve Jézus, Darwin és a teremtés című kis füzetek, sok érdekes ötletet, gondolatot tartalmaznak. Ezt a kis füzetet hoztam, néhány példát meg lehet vásárolni, az elmúlt években jelent meg Árvai Márta készítette, röviden az egész kérdéskört összefoglalja, és azt az etikai hátteret, amit ma szeretnék egy kicsit bogozni, ezt foglalja össze. Úgyhogy ajánlom figyelmükbe, nagyon lényeglátó, tömör és ütőképes kis tanulmány erről az egész kérdéskörről. Hát bevezetőként ennyit szerettem volna megemlíteni. Még azért annyit hagy mondjak, hogy néhány évvel ezelőtt alakult egy csoport, egy intelligens tervezettség csoport, különben Magyarországon 3-4 ilyen csoport is működik, akik a teremtés evolúció kérdéskörével foglalkoznak. Jó magam is tagja vagyok, és tartottunk tavaly, tavasszal, és idén is fogunk tartani ősszel az ELTE-n egy tudományos konferenciát, ahol különféle szakembereket hívtunk meg, tudósokat, illetve a csoport tagjai tartanak ilyen bemutatkozó előadásokat, amelynek itt a kazettája megkapható hátul, illetve megrendelhető, ahol elmondjuk, hogy a csoport hogy működik, és milyen meglátásokra jutottunk az újabb kutatások tükrében. Írtunk Magyar Bálintnak is egy levelet, egy nyílt levelet, amit nagyon sok aláírtak, több százan tudomány, közélet, jeles emberei, és az interneten honlapunk van, utána lehet nézni, le lehet kérni az információkat, a tanulmányokat, ezt a bizonyos levelet is el lehet olvasni, itt van a kezemben, és azt kértük a miniszter úrtól, hogy hát adjon lehetőséget arra, hogy ne csak egyetlen egy elmélet és gondolatkör kapjon szót az oktatásban, hanem a tények tükrében más elméletek, így például a teremtés történet, vagy a teremtés elmélet is szóhoz juthasson, hiszen számos olyan tény van, ami joggal mondja azt és mutatja, hogy értelmes, intelligens tervezettség uralja a világot, nem pedig vak véletlen. Ezt is meg lehet nézni majd az előadás végén. Szeretném azzal kezdeni az előadást, amit Kant mondott, két dolog tölt el csodálattal, a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem. És ezzel azt fejezte ki Kant, hogy az ember, amikor körbenéz ebben a világegyetemben, és látja a csillagmilliárdokat, azt a 100 milliárd galaxist, és benne a mi kis naprendszerünket, földünket, és ezeket a hatalmas távlatokat és mélységeket, amelyek körbevesznek bennünket, kérdések vetődnek fel. Vajon honnan ez a világ? És az erkölcsi törvény, ami működik az emberben, annyira kézenfekvő, hogy kiüt, kopogtat, jelen van. Itt van két hely pontosan. Lehet itt, ott is. És erre indul el az ember gondolkodása, hogy itt valami olyan kérdés feszül, hogy ezzel szóba kell állnunk, hogy honnan ez az egész világ mindenség, honnan ez a lenyűgöző méretvilág, ez a óriási távlat, ezek a hatalmas nagy égitest rendszerek, a galaxisoknak titkai, a fekete lyukak, a kvazárok rejtélyei, és egyáltalán az élet honnan ered. Balázs Lajos fizikus mondta, csillagász egy alkalommal, hogy felfoghatatlan és érthetetlen az ember számára a világ mindenségnek a töménytelen jelensége és a galaxisok világa, és még az 1/100 részét sem tudjuk, 100 000 részét sem tudjuk felfogni. Az érteni pedig, arról ne is beszéljünk. És még hozzáfűzte ezt az érdekes gondolatot, hogy lehet az, hogy az értelmetlenül, tudat nélkül létrejött világegyetemről nem tud az ember, a tudatos ember fogalmat alkotni. Tehát, hogy úgy mondjam, az értelmetlen világ több, mint az értelmes ember? Ilyen kérdés vezet fel, és tényleg olyan elgondolkodható, hogy most akkor ki vagy, mi uralja ezt a világot? Pedig az egész világban hatalmas rend és rendezettség uralkodik. Nem tudunk olyan pontos órát előállítani, ahogy a természet működik. Mi tartja fenn ezt a rendet? Ugye most hirtelen eszembe juthatna Jób könyve, ahol azt mondja, hogy Isten a világot értelemmel és bölcsességgel alkotta meg. Vajon ki az alkotója, az anyag maga, a véletlen, vagy pedig maga a teremtő, hogy ez a két nagy ellentétes felfogás van. Szeretném megjegyezni, hogy két tiszta világnézet van, a kreacionizmus és az evolucionizmus. A kettő között rengeteg átmeneti forma van. Mondok például erre példát, például mondjuk Teilhard de Chardin, a híres katolikus fizikus, teológus azt vallotta, hogy a világot Isten teremtette, és beindította az evolúció mechanizmusát. És evolúció útján teremtette ezt a világot, mivel a tudomány áthághatatlannak tartja, a mai tudományos vizsgálatok áthághatatlannak tartják azt a pontot, amikor az élettelenből élő jön létre, ezért azt mondja, hogy szükség volt az élettelennek élőből való átalakulásához az Isten újja, ez az úgynevezett vitalizációs pont, és aztán ment tovább az evolúció maga útján, és elérkezett a főemlősök világához, és ott is, mivel a leletek, a tudományos vizsgálatok nem tudták bebizonyítani a mai napig, hogy a főemlősből ember lett, ezért ott is be kellett avatkozni Istennek, és ez a hominizációs pont, ugye az emberi válás pontja, és ez a két pont, amikor Isten besegített az evolúció útjába, hogy átlépje ezt a határt. Tehát magyarul vannak ilyen felfogások, de két tiszta világfelfogás van, az egyik az, hogy Isten a teremtő, és a teremtés útján, a teremtő törvényszerűségei útján teremtette ezt a világot, a másik pedig az, hogy az anyag hozta létre, az anyagból alakult ki, ezt a szót, hogy fejlődött ki, nem mondhatom ki, mert itt statisztikai törvények uralkodnak, tehát ezt nem lehet alkalmaznunk, de mindenek előtt az embernek, mielőtt még belemennénk a tudományi, illetve a konkrét bibliai vizsgálatokba, és kérdéseket feltennénk, azért egy dolog megmarad az ember számára, az egyszerű hétköznapi laikus ember számára, amihez nem kell semmiféle tudományos képzettség. A gyerektől kezdve a középkorún, a felnőttön át az öreg emberig is mindenki felteszi a kérdést, hogy honnan ez a világ, honnan jöttünk, mik vagyunk, hová megyünk. Így és Gyula azt mondja, hogy ha ezt az ember ezt a kérdést nem veti fel és nem veszi számba, akkor nem tudja, hogy miért él ezen a földön. Mert ez a kérdés olyan horderejű, hogyha erre mi valamiféle választ adunk, ez a válasz meg fogja határozni az egész életünket. Nem véletlenül, hogy például a Bibliában is ez a kérdés a legelső lappal kezdődik, és a legutolsó lappal záródik. Az egész Bibliát felöleli. És nem véletlen az, hogy a tudományban az evolúcióval foglalkozó emberek, Dobzalszkint idézem egy evolucionista biológus, azt mondja, hogy az egész biológiában minden csak az evolúció tükrében és fényében rendeződik, mert semmi értelme az egésznek. Tehát ilyen sarkalatos és ilyen nagyon fontos kijelentéseket tesznek. Nekünk hétköznapi emberek számára, akiknek nem adatik meg az, hogy a alapkutatásoknak a frontvonaláig el tudjunk menni, csak a konkrét eredményeket tudjuk kézbe venni, a tudósok vizsgálatának az eredményeit, egy dolog marad. A szabad, nyitott szemű csodálkozás, a gondolkodás, a kérdésfelvetés. Aki jól tud kérdést felvetni, és tud csodálkozni, az számíthat a válaszra is. És ez nagyon fontos, hogy tulajdonképpen most az előadás elején néhány percig, egy 4-5 perces kis vetítéssel bevezetőként egy picit ezeket az alapkérdéseket tegyük fel, és úgy csodálkozzunk el a természet szépségén, az alakulatokon, és azokat a gondolatokat hallgassuk meg, amelyek ezzel társulnak. Jó. Ideülök. Vagy, pillanat, akkor nem, ideülök, jó, visszanetem.
Távoli hegyek lágy rajzlatán. Fák ezernyi ágai. Felhők méltóság teljes vonulásán. A tenger hullámainak játékán. Hányszor ébredt fel bennünk a csodálat, a természet akár egy tenyéri részletének is nyűgő változatosságán és megismételhetetlen egyediségén. Erről az élményéről ír Arany János. Olvasni fűbe a telepedett, nem olvasott csak egy mozlette csertőn a mikrokozmosz. Sürge hangya volt, órákig nézte, amint föl s lefolyt. Kinek ne jutott volna eszébe egy virág helyébe tekintve, harmonikus formáját szemlélve a kérdés. Honnan van? Miért van itt? És miért ilyen? Figyeljük meg az állatok kecses mozgását. Honnan a kifinomult ritmus, a bámulatos mozgás? Honnan van és miért a tenyésző és elpusztuló élet? Kérdések tornyosulnak előttünk, eredetükről, a világ eredetéről. Jobb könyve így kérdez. Hol voltál, mikor a Földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit? Ugyan tudod-e, hogy ki húzta el felette a mérőzsinót? Mire bocsátották le oszlopait? Avagy ki vetette fel Szeglet kövét? Kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, mikor előtűnt, az anyaméhből kijött? Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártál-e a mélység fenekét? Megnyíltak-e néked a halál kapuit? A halál árnyékának kapuit? Láttad-e? Áttekintetted-e a föld szélességét? Mondd meg, ha mindezt jól tudod. Melyik út visz oda, hol a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye? Eljutottál-e a hónap tárházához, vagy a jégesőnek tárházát? Láttad-e? Ki hasított nyílást a zápor esőnek, és a mennydörgő villámnak utat? Van-e atya az esőnek? És kiszűrte a harmad cserjeit? Kinek méhéből jött elő a jég és az ég daráját? Kicsoda szűrte? Ismered-e az ég törvényeit? Vagy te határozod meg uralmát a földön? Ki helyezett bölcsességet a sötét felhőkbe, vagy a tüneményeknek értelmet kihozott? Még élesebb, feszítő a kérdés, ha az emberre tekintünk. Az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Gauguin szavaival feltehetjük mi is a kérdést. Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? Csodálkozhatunk, ha az emberi kéz alkotásaira tekintünk. Még inkább a műalkotások megrendítő szépségére. Ugyan ki merne ilyen és ehhez hasonló kérdésekhez hozzányúlni és felelni rájuk? De vajon ki ne tenné fel őket, és ki ne próbálna feleletet találni? Ez jogosít fel arra, hogy mi is feltegyük, és számba vegyük a lehetőséget. Korunk egyik tekintélyes és széles látókörű fizikusa, Viktor Weisskopf így válaszol. Amikor eltűnődünk a természet jelenségein, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan keletkezett mindez? Valamilyen egyszerű történet után vágyakozunk, amely elmondaná, hogyan jött létre a világ. Adható-e valamilyen tudományos válasz ezekre a kérdésekre? Mint a tudományban mindig, a válasz csak részleges lehet. Számos jelenség van, amit nem értünk. Ezért, amikor megkíséreljük a természet állapotát meghatározni, jóval a mai helyzet előtt vagy után, következtetéseink szükségszerűen eléggé bizonytalanok lesznek. Tudásunk hiányossága ilyenkor felnagyítva jelenik meg. A tudomány tudatosítja bennünk jelenlegi tudásunk határait. Például semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. A tudósok közül csak kevesen nyilatkoznak olyan mély alázattal a tudomány és az emberi tudás korlátozottságáról, mint Newton. Nem tudom, hogy én minek látszom a világ szemében, de én úgy látom magamat, mint egy kisgyermeket, aki a tengerpartján játszadozik és azzal szórakozik, hogy néha-néha egy simább kavicsot vagy csinosabb kagylót talál a szokásosnál. Míg az igazság nagy óceánja kikutatlan fekszik még előtte.
Most egyenlőre ennyi lenne a vetítésünk. Köszönöm szépen. Igen, a képek láttán joggal feltehetjük a kérdést, hogy honnan a világ, honnan az élet, honnan ez a sok szépség, hogyan találja meg az ember arra a kérdésre a választ, hogy ki ő, mi az értelme az életének, és hát így induljunk el a kérdések felvetésénél. Kreacionizmus. A kreáció szó annyit jelent, hogy teremteni, alkotni, létrehozni. Kreacionizmus a teremtés modell alapján gondolkodó világfelfogás, amelynek alapja a Biblia. A teremtés történetben hívő embereknek az alapja az, amit Isten a szavában, az igéjében mond el, és ezt veszik komolyan, illetve ezt veszik kiindulási pontként alapul. Erre épül a teremtés történet modellje. Miért teremtett Isten? Ez a legalapvetőbb kérdés. Mi az oka? Miért hozta létre ezt a világot? Mit mond erről a Biblia? Ez a legalapvetőbb kérdés, amit fel kell tennünk. Ugyanezt a kérdést majd fel fogjuk tenni az evolúciónak is, hogy az evolúció szemléletmódjában mi az ok? Mi a kiindulás? Mi az egésznek az értelme? A Biblia azt mondja, hogy azért teremtett Isten, mert az ő végtelen gazdagságából, bőségéből, szeretetéből, hihetetlen nagyságából részt akart adni a teremtményeknek, értelmes lényeknek, és szerette volna azt, hogy gazdagodva, részesedve az ő szeretetéből fejlődjenek, növekedjenek, gazdagodjanak. És ami nagyon fontos, erkölcsileg meg tudják ragadni ezt a tényt, a teremtő valóságát, és döntsenek arról, hogy akarnak-e hozzá hasonlóvá válni jellemben, életmódban, gondolkodásmódban. Erre senkit nem erőltet az Isten, mert a másik nagy tétel, ugye a szabadság törvénye, ami meghatározza ezt a tettét Istennek, hogy senkit semmire nem erőltet. Értelmes lényekhez nem méltó az, hogy valakire valamit ráerőltetni, vagy késztetni, vagy noszogatni, vagy kényszeríteni, ez nem méltó. A legfontosabb indítók a Biblia szerint az Isten munkájának a szeretet. János apostol így mondja, Isten szeretet. Ha valakinek a lényege, mondjuk a szeretet, akkor bármit, amit tesz, nem tehet más indítókból, mint az, hogy szeretet. Tehát ő annyira gazdag, annyira túláradó a szeretetében, hogy részesíteni akarja a teremtményeket az ő áldásából, az ő jóságából. A másik nagy fogalom, ami ehhez társul, a fejlődés. Isten nem egy olyan késznek, nem egy bezárt egységnek, egy tovább nem mozdulható, zárt szerkezetnek teremtette az élőlényeket, sem az állatokat, sem a növényeket, sem az embert, hanem alakulásra, változásra, értelmes lényeknél fejlődésre képességgel teremtette. Hogy az ember fejlődhessen, gazdagodhasson, növekedhessen, gyarapodhasson, dönthessen, és mi a fejlődésnek az irányvonala, kitűzi a teremtő. A teremtés történetben olvashatjuk, Ádám és Évának elmondta, nem titok, az Isten képére és hasonlatosságára alakuljon át az ember. Ez az emberi élet célja. az önző emberi természete helyett, ami a bűneset óta beborította az embert, szembefordulva vele a szeretet, a jóság érdekében alakuljon át az ember isteni segítséggel. Erre is szükség van teremtő hatalomra. Az ember magától ezt nem tudja megtenni, de Isten felkínálja a segítségét. Jussatok el az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, mondja Pál apostol, az érett férfiúságra, a teljes ékességgel rendelkező kornak a mértékére, tehát növekedvén, igazságban és szeretetben olvashatjuk az Efezusi levélben, teljes egyetekben, tehát a fejlődés. Az embernek gondolkodásában, döntésében, élete végéig fejlődési lehetősége van. A harmadik fogalom a szabadság. A szabadsághoz társul, és a szabadság lényege az erkölcsi döntőképesség, és Isten így is értékeli ki a teremtmények életét. És mindenki a szívemén pontosan tudja, hogy minden tettének súlya van, és ahogy mondja a Prédikátor könyvben, hogy minden cselekedetet, gondolatot, szót, mindent Isten ítéletre előhoz. Ez nem egy ilyen ráolvasásos ítélet, ez nem egy olyan kívülről jövő, rákényszerített ítélet, hanem ez az ítélet, ez szeretet. Bármit, amit teszünk, bármi, ami az életben belőlünk kijön, az döntésekkel van háttérben megalapozva. A szív teljességéből szól a száj, mondja Jézus Krisztus. Tehát amit az ember tesz, az belső döntéseiből teszi. Mondok egy példát, amikor az ember például megérti, hogy a teremtői törvények uralják ezt a világot, úgy a természetben a levegő, az ég, a föld, a víz, a napfény törvényei, és hogyha ezekhez alkalmazkodik, hogyha ezekhez idomul, és ezeket tiszteletben tartja, akkor erkölcsösen cselekszik. Ugye az erkölcsi kihatásai egy modellnek. Ha viszont tudva, hogy mi a jó, ahhoz képest mégis a rosszat teszi meg, akkor a Biblia szerint ez bűn. A bűnnek ez a fogalma, törvénytelenség, a törvény áthágás. Amit a szívem mélyén tud az ember, hogy mi a helyes, és annak ellenére teszi valamit. És épp ezért mondja Ézsaiás könyve 24. fejezetében a próféta, Isten szavát közvetítve, hogy áthágták a föld lakói a törvényeket, megtaposták a törvényeket, és ezért lakolnak a rajta lakók. A föld megfertőzhetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket. A rendelést megszegték, és megtörték az örök szövetséget. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. A tanúi vagyunk ennek. Az ember nem tartotta tiszteletben a természet törvényeit, a föld törvényeit, a levegő törvényeit, a víz törvényeit, és látjuk, itt van. Szóval nem kell már magyarázni, meg bizonygatni senkinek. Az ökológusok azt mondják, hogy talán 40-50 év van még az ember élet számára, ha így megy tovább. És nem változott meg semmi, hogy ne így menne tovább. Tehát erkölcsileg felelősek vagyunk, és nem csak a természetért, hanem a saját életünkért. Pál apostol mondja a korintusi első levélben, második levélben, a ti testetek a Szentlélek temploma. És aki megrontja ezt a templomot, megrontja azt az Isten. Tehát aki tudatosan a test törvényei ellen cselekszik, tehát mondjuk tudja, hogy káros a szervezetére valamilyen rossz szokás, és annak ellenére mégis megteszi, akkor a Biblia szerint ez egy erkölcsi ítélet önmaga részéről, és ez bűn. Ha viszont alkalmazkodik az egészség mondjuk törvényeihez, akkor az Isten szemében az egy helyes, erényes cselekedet. És így van ez az erkölcsi törvényekkel, a házasság védelmével, a házasságtörés, a tulajdonvédelme, a gondolatok uralma, a vágyak kordában tartása, és egyáltalán a saját emberi önző természetünkkel való szembefordulás törvényei. Ezek hatalmas törvények, ehhez a szabadság, az akarat, a választás, a döntés képessége társul, ahol az Úrnak lelke, mondja a Biblia, ott a szabadság. Ez a teremtés oka és célja. Szeretet az ok, az indítók, a cél pedig a szabadság, a fejlődés, a beteljesülés. És a Biblia azt állítja, hogy Isten, amikor teremtette ezt a világot, akkor jónak teremtette. Minden teremtési nap után olvashatjuk a teremtőt stövedelben, és látta Isten, hogy amit teremtett, ímé, igen jó. Sőt, azt is mondja a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse, Isten mindent, amit alkotott, szépnek alkotott. Mindent szépen csinált az ő idejében. A szépség ez egy ilyen szintetikus fogalom, ami magába foglalja az igazságot, a jóságot, az értéket, és van egy ilyen összefoglaló név, hogy ami volt ott abban a világban, szép volt, értékes volt. Nem volt fertőzött semmiféle önzéssel. A szeretet törvénye uralta ezt a világot. És aztán bejött ebbe a világba, az ember döntése miatt jött be a rossz, a bűn. Ez a teremtés történet modellje. Hogy a teremtéskor ilyen volt, és az ember döntése miatt ilyen lett, amilyen lett. Az embernek adott földfeletti uralom eltűnt, illetve rossz gazdája lett az ember a földnek, és átjátszotta egy olyan hatalom birtokába, amely hatalomnak a lényege az ölés, a pusztítás, a ragadozás, a háború, a gyilkosság. És hogyha ebben kételkednénk, hogy ez így van, akkor olvassuk az emberi történelmet. Ahogy Petőfi is mondja, hogy mi az emberi történelem? Vérfolyam, mely kezdetnek méhéből ered, kis foly lesz ragadat a napjainkig. És nincs megállása az árnak. Itt van. Látjuk. Háború, ölés, gyilkosság. Ez lett a következménye a bűnnek, és ezt azért szerettem volna hogy kiemelni, hogy a Biblia azt állítja, hogy nem az Isten teremtette ilyennek ezt a világot, hanem teremtéskor olyan volt, amilyennek elmondtam. Viszont ez megromlott, és érdekes, még a teremtéstörténetben a teremtő elmondja azt is, hogy mi legyen az ember tápláléka, még ilyenre is figyelt. Megalapította a házasság intézményét, a munkatörvényét, a párkapcsolatok viszonyrendszerét, a gondolkodás törvényét, azt mondta, hogy gondolkodj, beszélj, nevezd meg a dolgokat, a lényeget a lényegtelenőtől különítsd el, aztán az értelem törvényét, és az egész emberi lénybe beleoltotta azokat az alapvető indító motivumokat, amelyekről mind kivétel nélkül, például az evolúciós felfogásnak is van véleménye, honnan az ember, honnan a nemiség, honnan a munka, honnan a beszéd, honnan a gondolkodó képesség. Ezekre is van egy bibliai válasz, és van egy evolúciós válasz. De majd akkor, amikor a bibliai teremtés modellről beszélünk, illetve ezeket az alapkérdéseket végigvesszük, akkor ezt külön előadáson erről beszélünk, hogy például mit mond a tudomány a férfi és a nő eredetéről, hogy nemiség, vagy a munka eredetéről, vagy a beszéd eredetéről. A bibliai teremtés modell beszél egy eredeti állapotról, egy romlatlan állapotról, aztán egy bűnnel fertőzött állapotról, aminek következménye lett egy vízözön, egy egész földet érintő katasztrofális pusztulás, amire Jób könyve azt mondja, hogy megrendültek a földnek alapjai, és megrepedeztek az alapjai, ami érdekes gondolat ahhoz, amit mond a kontinens vándorlás elmélete, hogy az egységes kontinens, az ős kontinens szétrepedezett. És az özönvíznél, a Biblia modell felől nézve, az özönvíznek a hihetetlen erői, a szelek, a belső erői a földnek, amelyek feltörtek, ezeket szétnyomták, és megindult a kontinens vándorlás. Akit például ez a kérdés érdekel, külön könyvek jelentek meg ennek a vizsgálatáról. Noé bárkája nyomában erről szól ez a könyv, erről a modellről, de a kreacionizmus könyv is hosszan írja ennek a modellnek a vázát. Aztán a bábeli történet, amikor az egységes világ nyelve megsokszorozódik, a nyelvek eredete, hogy miért van ennyi nyelv, miért beszél ilyen sokféleképpen az ember. Isten gázat adott az embernek, mert amikor egységesen kezd beszélni, akkor a bűn hihetetlen sebességgel rohan előre, hogy fékezze a bűn útját, hogy véghez tudja vinni azt a művet, amit a Biblia megváltási műnek nevez, majd erről is beszélünk. De ezt jelzi a Biblia, hogy innen a nyelvek eredete. Majd beszélünk arról is, hogy mit mond erre a tudomány, és mit mond az evolúció? A tudomány röviden csak 2-3 mondatban annyit tud mondani, hogy a nyelv eredetének rejtélye mind a mai napig megoldatlan. A sokféle elmélet, ami létezik, viszont arról tanúskodik, mondja Mario Pej a Szabálytalan Nyelvtörténet című kis könyvében, a nyelvek eredete című fejezetben, hogy a nyelvészek is szabadjára tudják ereszteni fantáziájukat. Az evolúció elmélet azt mondja, hogy az állati világból származik a nyelv, a hangutánzó szavakból, az ugatásból, a krákogásból, stb. Különféle hangutánzó szavakból, és ebből alakult ki a nyelv. Hát én nem tudom, hogy egy angol nyelvet megnézünk, amit a legtöbbet kutatott az ember az emberiség történelmében utóbbi évszázadban, ugye tudjuk, hogy az angol nyelv egy külön filozófiát teremtett, ugye a strukturalizmus filozófiája szinte erre épül, és mégse tudjuk megfejteni. Tudjuk a szabályait könyvek százaiba és ezreibe leírni, de hogy az élő nyelv működését, alkotó erejét, hihetetlen csoda. a nyelv csodája. És bármi nyelv, amit idáig felfedeztek, beszéltem nyelvészekkel, mondják, hogy hihetetlen, minden alapvető, erkölcsi dolog minden nyelven megfogalmazható, kimondható, rendezhető. Szóval ez egy nagy csoda, a nyelv csodája. De nem szeretnék ebbe belemenni. Tehát most nem mennék mélyebben bele, csak az alaphangot leütni, hogy a Biblia mit tanít a kezdetről, mi a kifutás, és azért jött be a ragadozás is, az állatvilágba, az ölés, az embervilágba, a gyilkosság, ugye Káin és Ábel, a második nemzetség gyilkossággal kezdi az emberiség történelmét. És hogy hogyan alakult ki az állatvilágban a ragadozás kérdése, ez is egy nagy kérdés. Tulajdonképpen teljes mértékben ellentmond a józan szemléletbeli tapasztalatunknak az, amit a Biblia állít, és nagyon következetesen állít, mert az első lapján, a közepén és a végén is újra és újra állítja, hogy az Isten világában nincs ölés, gyilkosság, pusztítás, szenvedés és halál. És most itt vagyunk ebben a világban, és más se látunk, csak ezt. Hogy az állatok élete arra épül nagy része az állatoknak, hogy öljön, pusztítson és a másik élete árán éljen. Hát hogy alakult ez ki? Ilyen hatalmas kérdések vannak, de egy biztos, hogy következetesen a Biblia azt állítja, hogy ez nem Istentől származik. Majd mondok sok érdekességet ezzel kapcsolatban, Veszprémben is tartottunk elő előadást, és több szakember is ott volt, és nagyon sok érdekességet mondtak el, hogy a ragadozó állatoknak a ragadozó szervei mögött mik lehetnek, és milyen törvényszerűségek vannak, de nem szeretnék most belemenni részletekbe. Evolúció. Mi az evolúció? Mit állít az evolúció? Mi az alaptétele, hogyan lehetne meghatározni? Megmondom őszintén, nem vagyunk könnyű helyzetben, mert amikor én is ezt a kérdést kutattam biológia tanár lévén, írtam erről egy fejezetet az egyik könyvemben, és nagyon sok mindent elolvastam, hogy mi az evolúció meghatározása. És találtam egy ötkötetes művet, ez a Vida Gábor szerkesztésében megjelent, Natura kiadásában megjelent, kb. 15 évvel ezelőtt megjelent nagy sorozat, amit tulajdonképpen egyetemi szinten egyetemistáknak, kutatóknak összefoglalta az akkori tudományos eredményeket az evolúcióról. Ez például a negyedik kötet, az evolúció frontvonalai, majd belőle idézek, azért hoztam el. Ennek a legelső fejezete az első kötetben ez a meghatározás. Nem határozza meg. Furcsa, vagy 15-20 meghatározást közöl, de olyanokat, mondok egyet, az evolúció a populációban végbe ment genetikai változás. Lefordítom. A populáció egy szaporodási közösség. Mondjuk szarvasok. Egy bizonyos erdőben egy bizonyos szaporodási közösséget alkotnak, és ebben a szaporodási közösségben egy genetikai pont megváltozik, öröklődővé válik, és ez azt a populációt, hogy úgy mondjam, megfertőzi, és elkezd terjedni ez a megváltozott genetikai pont. Hát igen ám, de ez bármelyik teremtés történetet valló tudós is elfogadja. Ez nem evolúció. Az evolúció sokkal többet állít ennél. Az evolúció azt állítja, hogy a meg nem határozott fogalmat mégis meghatározzam, hogy az élettelemből jön létre az élő, a magasabb rendű az alacsonyabbból származik, és a fajok fokozatosan egymásba átalakulnak. Ez az evolúció meghatározása. Hogyha korrektek akarunk lenni, mert ezt tartalmaz, ezt mindenki kimondja, csak azért nem merik, mindenki használja, de azért nem merik leírni tudományos könyvekben, mert ez egy egyetemi kutatási szinten álló könyv, mert nagyon jól tudta, aki írta ezt a fejezetet, hogy a tudománynak van egy meghatározása. Kísérletekkel bebizonyított és ismételhető kísérlet, az a tudománynak a kritériuma, egy tudományos ténynek a kritériuma. Tehát, hogyha mondjuk 2×2=4, akkor az a 2×2=4 a Holdon is, a Földön is, a Marson is, és itt ebben a teremben is 4. És a víz egészen pici eltérésekkel 100 foknál van a forráspontja, hogyha megfelelő nyomás viszonyon van bárhol ezen a Földön. Ez így van, ezen nincs mit változtatni, ez így tény, bármikor ellenőrizhető és megismételhető, de az evolúció meghatározásában nincs mit megismételni, mert az ember nem tudta az élettelemből előállítani az élőt a mai napig. Nem tudtunk egy sejtszervet létrehozni. A legnagyobb tudományos apparátussal, kémiai, fizikai laboratóriumok ezreivel nem tudtunk. Egy Golgi apparátust nem tudtunk létrehozni. Egy fotoszintézishez szükséges klorofil működését nem tudtuk megismételni. Nem tudunk egy bőrsejtet létrehozni. Csak mindig úgy tudunk manipulálni, hogy már meglévő biológiai objektumhoz hozzányúlunk, mondjuk egy őssejthez, és abba, azzal manipulálgatunk. Vagy egy meglévő petesejtel vagy hímivarsejtel manipulálgatunk, de mi nem tudunk petesejtet vagy hímivarsejtet létrehozni. Olyan messze vagyunk, mint az ég a földtől, sőt, annál sokkal messzebb. Tehát még itt tart ez a kérdés, és azt mondja, hogy a okra és a célra ráirányítsam a figyelmet, hogy az evolúció oka felfogásának, hogy mi az egész világnak az oka, honnan indul az egész, hogyan jöhet létre a magasabb rendű az alacsonyabb rendűből, hogyan alakulhat ki ez a világ úgy, hogy nincs értelmes tervezettség mögötte, hanem csak az anyag áll. Erre van ugye a nagy ősrobbanás elmélet, ami azt mondja, hogy volt egyszer az anyag egy rendkívül sűrű pont. Robbant, és elindult a tágulás. És ez a robbanás furcsa módon rendezettséget teremtett. És egyre nagyobb rendezettséget teremtett. De majd Jeszenszky Ferenc következő előadáson, ő fizikus, ő a fizika törvényeivel foglalkozik, majd hallják tőle az entrópia tételét, ami ezzel teljesen ellentétes, hogy egy robbanás, nem tudom, önök láttak már olyat, hogy felrobbantanak egy könyvtárat, és egy magasabb rendű könyvtár jön létre? Szóval ilyet a robbanásnál sose láttunk, hogy alkotó tevékenység, hanem szétromboló tevékenység. És ezért a mai napig óriási viták keresztüzében áll az ősrobbanás elmélete, aztán ugye a tágulás után a pulzáló világegyetem képe, vagy pedig a nagy recs, hogy egyszer csak majd visszatér oda abba a pontba, és akkor vége lesz ennek a világnak, vagy pedig újra majd valamikor jön egy újabb ősrobbanás. Ilyen elméletek vannak. François Salvador E. Luria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvéből idézek, a Natura adta ki 1976-ban a 175. oldalról, aztán a 25. oldalról. Ezt írja. A biológia lényege az evolúció, az evolúció lényege pedig az, hogy se indító oka, se célja nincs. Tehát ő evolucionista tudós. Nem volt könnyű elfogadni Darwin felismerését, hogy mindazt, ami létezik, az élővilág egész örökösen változó panorámáját egy vakon irányító, tisztán statisztikus erő határozza meg, a természetes kiválogatódás. Ez ugyanis a jelent nem a reményteljes jövő mozgatójává tette, hanem a múltbéli történések eredményévé degradálta. Amikor Darwin beleillesztette az embert a biológiai evolúció átfogó keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő önmagában rejlő célja van. A létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Tehát amikor rákérdezünk a ok és a cél kérdésére, ez egy rendkívül korrekt válasz, mert ha nincs mögötte értelmes tervező, ha nincs mögötte egy alkotó személy, amit mondjuk a Biblia állít, akkor ennek így kell lenni. Csak statisztikai törvények, csak a véletlen törvényei nem fejlesztik a világot, hanem csak alakítják. Ezért, amikor például ilyeneket hallunk ismeretterjesztő természeti filmekben, állandóan ezt hallom, hogyha néznek ilyen filmeket, majd hallhatják, hogy a rák látta, hogy megijed mondjuk a polipa vörös színtől, és ezért kifejlesztette, hogy átváltozzon vörös színűvé a teste. Nem tudom, hallják, amit mondjuk, kifejlesztette. Ez tévedés. Az evolúcionista felfogásában fejlesztés, alakítás, létrehozás, ugye a zsiráfa nyakát megnövelte, hogy elérje a csigolyáit, hogy elérje a magasságakat. Nyüzsögnek a filmekben, figyeljék meg. Meg látta a polip, hogy úgy tud alkalmazkodni a földnek a színéhez, hogy megváltoztatta a színét, adta mondjuk a köves talajon köves-szerű színe lesz a hátának, a fehér talajon fehér lesz, és stb. Hihetetlen dolgokra képesek az állatok. És azt mondja, hogy horgászhal, ez kifejezett, hogy horgászbotot itt a... Hát és hogy az kis csalihoz hasonló, foszforeszkáló halacska mozgást intéz, és akkor utána közeledik a hal, az helyezés, és akkor bekapja. Nem tudom, önök tudnak ilyet kifejleszteni? vagy én el tudom azt, mert el tudom azt érni, hogy bevörösödjön a kezem, hogy így gondolok, és így legyen vörös, és nem lesz vörös. Tehát akkor egy hal, egy rák, egy polip és egy élő lény erre teljességgel képtelen. Ilyen nincsen. Tehát amikor ilyet mondanak, hogy több generációsra a természetes kiválogatás révén kifejlesztette ezt és ezt a szervet, akkor ez teljességgel tudományellenes. És az evolúciónak szóval a tételével ellenkezik, de mivel a hétköznapi ember nem tudja felfogni azt a tragikus állítást, amit én elmondtam, hogy se oka, se célja, se értelme nincs. Ez itt a narrátorok és a köztudatnak formáló médiáknak a vezetői azt mondják, hát mondják ezt. De ez nem tudományos. Az csak véletlenszerűen jöhet létre, hogyha ebben a gondolkodásmódban vagyunk. És ezt nagyon fontos tudatosítani. Mert itt szeretném megemlíteni azt a nagyon érdekes tényt, hogy az evolúció eszméje különben, ami egyidős az emberiséggel, mert hogy csak a 19. század közepén Darwin 1859-ben, amikor a fajok eredetét kiadta, akkor nem valami újat mondott ebben a világban, hanem tulajdonképpen azt erősítette meg, amit az emberiség, mondhatnám, a teremtés történet után nem sokkal, amikor az ember bűnbeesett, attól kezdve állít, hogy Isten törvényei nem jók, hogy Isten törvényei nem helyesek. Istennek az elkölcsi, nincs erkölcsi törvénye. Nincsen. Az ember elég önmagának. És ezt a racionalista gondolkodók a felvilágosodás korában világosan ki is mondták, leírták, holvak, nem akarom felsorolni a racionalista filozófusokat, akik világosan leírták, hogy az embernek önmagára kell hagyatkoznia, nincs Isten, nem kell támaszkodnia semmi erkölcsi törvényre, ő majd alkot magának törvényeket, az ember törvénye és Istene az esze, az értelme, ezért racionalizmus, ráció, ész, gondolkodás. És a 19. században az ember megtelt a középkori egyháznak a visszásságaival, elege lett a kereszténységből, elege lett az egész vallásvilágából, úgy érezték, hogy kiskorúságban tartotta az emberiséget, amikülben jogos is volt, mert tényleg abban tartotta, de nem a biblikus kereszténység, hanem a Bibliától eltávolodó kereszténység, és ennek következtében azt gondolták, hogy egy hézagmentes világmagyarázat kell, ami kilöki a Teremtő Isten gondolatát, és ehelyett az ember majd állít fel helyette törvényeket, és ez a törvény az evolúció törvénye, hogy a világ is ki tud alakulni magától, az élet is létre tud jönni magától, az ember is létre tud jönni magától, tehát nem kell az Isten. És a tudomány lett, illetve az ember ideológiával alátámasztott tudomány lett számára ez a meghatározó, és egészen az 1960-as évekig ez töretlenül haladt a maga útján, amikor is ilyen gondolkodók, tudósok, szerzők, akiket mutatta fel, elkezdték komoly vizsgálataik nyomán a következtetéseiket leírni. És különben azt írja ez a Michael Behe, hogy ez olyan horderejű felfedezés, hogy értelmes tervezettség uralja az egész világot. Ez olyan horderejű felfedezés, amely minden emberi felfedezés eddigi felfedezésnél nagyobb horderejű. És azért csodálkozik, hogy nem ünnepel a világ. Nem értik, miért nem ünnepel a világ, hogy értelem uralja ezt a világot. Nem értelmetlen ez a világ. És azt mondja, hogy azért, mert még az elefánt oldalán, egyik oldalán az van felírva, hogy értelmes tervezettség, a másik oldalán ott van a név, hogy Isten. És a mai tudósok 99%-a a voksát egy ateista, Isten nélküli világra teszi a hangsúlyt. Majd Jeszenszky Ferenc a következő alkalommal elmondja, hogy amikor 30-40 évvel ezelőtt az ELTE-n a kutatóprofesszorának feltette a kérdést, ugyanezeket a kérdéseket, amiket mi feszegetünk, és a tudomány eredményeit, akkor azt mondta a professzor, kedves Feri barátom, azért nem fogadom el azt, amit mondasz, mert ha ez igaz, hogy van teremtő, akkor én többet nem csalhatom meg a feleségemet. Mert akkor a teremtőnek vannak erkölcsi törvényei. És akkor az erkölcsi törvények engem megítélnek. És én nem akarok tudni erről az erkölcsi törvényről. Tehát én élni akarom a magam törvénye szerint az életet. És nem akarok tudomást venni az erkölcsi törvényekről. De az 1960-as évektől kezdve egy rendkívüli mértékű csalódás alakult ki. Amellett, hogy a tudósok kezdték felfedezni az igazi érveket az evolúció ellen, az emberiség csalódni kezdett a tudományban. csalódott, mert látta, hogy a tudomány eredményei nem az emberiség egészségét, jólétét, a természet védelmét, a józan életet szolgálják, hanem a háborúkat, hanem az önzést, a pénzt, a tőkét, a reklámot, a kizsákmányolást, az emberek tönkretételét. Kétharmad része az emberiségnek éhezik most jelen pillanatban. Hihetetlen mennyiségű ember hal meg percenként. Gyerekek tömegei, százezre és milliói éheznek és halnak meg. És ökológiai katasztrófáig jutottunk. Tehát ennyit, ezt hozta létre a tudomány. És itt vetődik fel a kérdés, hogy az ember ilyenkor mit tesz? Az ember ilyenkor azt teszi, hogy újra keres valami transzcendest, valami, ami nem tudomány, de már nem kell neki a kereszténység, és nem kell a Biblia világa, hanem a misztikum felé fordul. Hanem egy sajátos világlátás, az UFO-k világa, az asztrológia világa, a meg nem magyarázható, addig értelemre kapaszkodó ember az értelem nélküli, vagy az értelmet meghaladó világba kezd kapaszkodni. De egy biztos, hogy korunk idáig jutott, és hogy az értelem nélküliség és a cél nélküliség ennyire mélyen átadotta a gondolkodását, azt a korunk filozófiája testesítette meg, ami az evolúcióra épül, ez pedig az egzisztencializmus. Ugyanis a korunknak a legfontosabb eszméje és gondolata az evolúció eszméjére épül, Heidegger, Sartre és mások kimondták világosan és egyértelműen ugyanezt a tételt, amit ez a biológus kimondott. Az életbe, a létbe kidobott lények vagyunk, az életnek, a létnek nincs értelme. Az a hiteles lét, amikor az ember tudomásul veszi, hogy az élete értelmetlen, és Heidegger azt mondja, hogy az a legmagasabb rendű ember, aki bár tudja, hogy értelmetlen az élete, mégis végigéli az életet. Hát nem tudom, milyen perspektíva ez számunkra, de elgondolkodható az, hogy korunk világnézete lett az értelmetlenség, a nihilizmus. Kérdezzük meg a fiatalok tömkelegét, nagyon sok fiatallal találkozom, elmondják, amikor megkérdezzük, mit akar az életben, mi a célja, nem tudom, nincs értelme. Tehát ez a gondolkodásmód, amit itt felvázoltam, pontosan kirajzolja az indítókot és a célt. És még néhány gondolat erejéig engedjék meg, hogy tovább vázoljam az evolúciónak a gondolatmenetét. Ernst Mayr biológus azt mondja, hogy az evolúciós gondolkodásmódot nem csak az állatok és a növények világára, hanem az egész világ minden jelenségére kiterjesztették. Ma már rég nem korlátozódik az evolúciós gondolkozás a biológiára, az emberi vállalkozás bármely területén, ahol csak része van a történelemnek, megjelenik az evolúciós gondolat, sőt olykor az evolúció elméleti metodika is. Roppant természetesként használjuk az evolúció szót az univerzum fejlődésétől kezdve az emberi társadalom, a nyelvek, a művészeti formák, az erkölcsi elvek fejlődéséig. Dobzanskint már idéztem, aki azt mondta, a biológiában semminek nincs értelme, ha nem az evolúció fényében vizsgáljuk. Tehát ez a gondolat tovább megy, egy sajátos társadalmi szemléletet meghatároz, az úgynevezett szociobiológia szemléletmódját, a szociáldarwinizmus szemléletmódját, aminek az a lényege, amit Spencertől hagy idézek egy 19. századi szociológustól, aki ezt mondta, az Angliában fennálló ugye akkori egészségügyi és társadalmi intézmények a természeti törvényeket hágják át, mert ezek pontosan azokat tartják életben, akik nem tudnák magukat életben tartani. Normál esetben kiirtatnának a szelekció által. Tehát az öregek, a betegek, a fogyatékosoknak a léte valahol fölösleges, mert a természetes szelekció által kiirtatnának. Tudjuk, az evolúció néhány tétele közül az egyik fontos tétel, hogy a természetes szelekció által alakulnak át a fajok egymásba. A második fontos tétel, hogy a fajok egymásba való átmenetele, egymásból való kialakulása. Ennek hajtómotorja a mutáció, az öröklődő genetikai változás, és mindez pedig véletlenül a nagy idő távlatában játszik szerepet. Ennek bizonyítékaként, vagy nagy tételeként Heckel felállította azt a törvényt, hogyha valaki nem hinné el, hogy ez mind így van, akkor figyeljük meg a törzsfejlődés vonalát, vagyis az egysejtűtől a különféle lényeken keresztül, a halak, kétéltőek, hüllők, madarak, emlősök vonalán keresztül az emberig eljutunk, és ennek a törzsfejlődésnek a vonalát a mi embriónkban, például mondjuk pedig az ember embrióját, az ember megismétli ezt a törzsfejlődési vonalat az egysejttől az emberig. Tehát nem kell más csinálnunk, bizonyított dolgok van, veszük a mikroszkópot, és megnézzük a egysejtű, a lábasfejű, a kétértő, a gasztrula, stb. Lépcsőfokon keresztül szépen halak, kétértő, hüllők, madarak, emlősök fázisát. Hát az evolúció lefut a szemünk előtt. Tehát egy hatalmas nagy bizonyíték van nekünk, ezt nevezték el biogenetikai alaptörvénynek, vagy a rekapituláció törvényének, vagyis, hogy visszaidézi, visszahozza a régi idők eseményét. Majd ezzel kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni, de ez volt a másik nagy alaptétele az evolúciónak. Aztán a kultúrára is kiterjesztik az evolúció szemléletmódját, kultúrgénekről, gondolatmutációkról, eszmék kereszteződéséről szólnak, és azt a tételt állítják fel, hogy amelyik eszme a legsikeresebb, az az igaz eszme. Tehát a tömeg és a létszám és a szavazat dönti el, hogy mi igaz vagy mi nem, nem pedig az erkölcsi törvény. Így lehetett az, hogy bizonyos eszmék, filozófiák korszellemet hoztak létre, de vajon ezen a mérlegen megáll-e például mondjuk egy Jézus Krisztus. Mert Jézus Krisztus az egész ószövetségi világban az ő tanításaival egyedül állt. Nem a tömeg eszméjét vallotta, tehát akkor neki nem volt igaza. Bár mindenkivel szemben ezt mondta, amit mondott, mégis neki volt igaza erkölcsileg. Aztán egy nagyon érdekes pont volt, amikor a evolúció törvényeit áthozták társadalmi szintre. Azt olvashatjuk François Jacob Nobel-díjas genetikus könyvében, a Tényleges és Lehetséges Valóság című könyvének 48-49. Oldalán, hogy a darwinizmus mindig belebonyolódott az ideológiákba, és felhasználták különféle doktrinák alátámasztására, márpedig, mivel a természeti folyamatokban nincsenek morális értékek, az evolúciót akár rózsaszínre, akár feketére lehet festeni, és bármilyen tétel alátámasztására föl lehet használni. Marx és Engels számára a fajok evolúciója ugyanabban a haladó irányba mutatott, mint a társadalmak története, és összhangban állt azzal. A kapitalista és a gyarmatosító ideológiák számára a darwinizmus tudományos alapit szolgáltatott a társadalmi egyenlőtlenségek és a fajüldözés különféle formáinak igazolására. Érdekes, hogy a kapitalisták azért ragadták meg az evolúciót, mert rendkívül jól jött nekik, hogy a nagyhal megeszi a kis halat, és az erősnek joga van fölülkerekedni a gyenge fölött, vagyis könyökölhet az ember, vagyis fölülkerekedhet. A szocialistáknak, illetve a kommunistáknak pedig azért volt nagyon jó az evolúció, mert ateista volt, és a Marx-Engels tételét, hogy a társadalmi haladás és a különféle rendszerek hogyan alakulnak egymásba, ezt az elméletet is kiszolgálta. Fel is használták. Ezért mondták a Hitlerék az Übermensch filozófiájukban, hogy van magasabb rendű ember, és a magasabb rendű embernek joga van az alacsonyabb rendű ember fölött uralkodni. Látjuk az eredményét. Látjuk a sztalinizmusnak az eredményét, meg a kommunizmusnak az eredményét. Épp nemrég láttam egy filmet erről, 27 millió ember halála. Mert egy ember azt mondta, én vagyok a tetőn, én vagyok a pozícióban, én vagyok az erős, én mondom meg, hogy mit kell csinálni, és aki nekem nem tetszik, 27 millió ember halála. Tehát nem is gondolnánk, a 20. században annyi háború volt, mint az elmúlt 2000 év emberi történelmében együttvéve nem volt, mint a 20. században. És annyi ember halt meg a 20. században háborúban, és ne feledjük el a két nagy tételét, amit a Freud olyan tisztán a 10-es években kimondott. Ugye? A fajfenntartás és a létfenntartás. Mivel mi állatok vagyunk, és állati örökségünk van, ezért a két legfontosabb ösztönünk a létfenntartó ösztön és a fajfenntartó ösztön, és a cél szentesíti az eszközt, az élet és a fennmaradás érdekében joga van az erősnek a gyenge fölött uralkodni és legyőzni. Ez szolgáltatott alibit a háborúkhoz. Két világháború és számtalan, több száz háború a 20. században. és még tovább színesítette a palettát az, amit olyan érdekes módon fejtett ki Freud, hogy az ember mivel a létfenntartás érdekében küzdhet, az erős ember misztikuma és filozófiája, ami ma eljutott a beteljesülésig, láthatjuk a filmekben a Rocky és a Schwarzenegger típusú embereket, akik erőből félkézzel lesoroznak tömegeket, az indiánok hullanak a filmekben, mint a legyek, és a tömegek ezekben az akciófilmekben, nem akarom sorolni milyen módon pusztulnak el, és milyen elképesztő brutalitások között. Még tovább színezi a palettát a szexualitás kérdése. Freud, amikor azt mondta, hogy az ember alapvető ösztöne a szexuális ösztön, mivel a faj fenntartás a másik ösztön, ezért az ember akkor sikeres, hogyha a genetikai állományát továbbadja. Különben biológiai kudarc az ember. Az az ember, akinek nincs utóda, az tulajdonképpen értelmetlenül élt ezen a földön. Hát nekem rögtön eszembe jutnak ilyen személyek, mint Pál apostol, meg Jézus Krisztus, de szintén nem volt utóduk, de azért nem tudom, hogy az életük értelmetlen-e vagy nem. Én úgy látom, hogy volt értelme az életüknek, és az ember lényege nem a genetikájában és az ivarsejtjeiben van, hanem a legfontosabb nemi szerve az embernek, az agya, a gondolkodása, és hogy mire irányítja a figyelmét, és hogy mind gondolkodik. Megteremte a gyümölcsét a freudi gondolat, rátette még egy nagy koronát a beat mozgalom is a 60-as években, a hippi mozgalom, az úgynevezett szabad szerelem helyett inkább szabad szexualitás eszméjét mondanám. Mindenki mindenkivel is akkor, amikor akar. És se kontroll, se erkölcs, se cél, se ok, semmi nem számít. Ha éhes az ember, egyen, ha szomjas, igyon, ha szexuális vágya van, elégítse ki, hogy mi módon és hogyan teljesen felszabadította az embert. Ha akar önmagával, ha akar a számítógépe, ha akar a saját nemű embertársával, ha akar állatokkal, és nem akarom sorolni a különféle perverzitások tömkelegét, a pedofiliától kezdve a szörnyűségek tömkelegéig, a szadomazohista irányokig. Az interneten mindenki készen megkapja, nem kell sokat tenni érte, csak kattintatnia kell, és ott van előtte, és táplálkozhat ezzel. Idáigított az emberiség. Ma ott tartunk, hogy minden, régen még azt mondtam, hogy minden második terhesség meg abortusszal végződik, ma már nem ezt mondjuk, hanem 3-ból 2 abortusszal végződik, most már itt tartunk. Tragédia. Beérlelődtek a gyümölcsök. Idáigított ez a világ, és nem szabad letagadnunk, még ha nagyon kellemetlen is így kimondani, hogy bizony ennek a hátterében az evolúciós gondolat van. Tehát két tiszta világnézet ütközik itt, és erről a Biblia tud is, hogy egy ok nélküli, cél nélküli, ösztön, erő pozíciójából cselekvő világlátás, és a másik pedig okkal, erkölcsi döntéssel, következményekkel számoló, ítélettel szembesülő világlátás ütközik egymással. Engedjék meg, hogy egyetlen egy pontot csak zárásként felvillantsak. Ugyanis emlékeznek, amikor mondtam azt a Haeckel-féle törvényt, hogy a törzsfejlődés megismétli az egyetfejlődés. Amikor a törzsfejlődés vonalát befutja az a bizonyos egyed, vagyis a mi létünkben is azt állította Haeckel, aztán később ezt módosították, finomították, de lényegében ugyanez a tétel a mai napig van, létezik, hogy az evolúció így bizonyítható lenne. Hát amikor én ezt a kérdést elkezdtem vizsgálni, nagyon örültem ennek a kötetnek, mert ebben a kötetben Molnár István egy hatalmas nagy tanulmányt ír, tulajdonképpen a könyvnek a hátsó része már mindenről a tanulmányról szól, evolúció és egyetfejlődés. Egy biológus, aki összefoglalta 80-as, 90-es évek összes addig elérhető szakirodalmára, tudományos eredményre építve az egyetfejlődés és evolúció összes kérdését. Ez mondom, egy több száz oldalas tanulmány, nem kívánom itt belemenni. Én végigolvastam, végig vizsgáltam mondatról mondatra az összes kérdésfelvetését. Ez tényleg nem ismeretterjesztő szinten íródott, hanem ez főiskolai egyetemi szinten, és az eredmény az katasztrofális. minden kérdést, amit felvetett, és amit Heckel állított, kivétel nélkül mindegyikre bebizonyítja, hogy már maga a kérdése jó. Sem rendszerben, sem egyedben, sem összefüggésben, törzsfejlődéssel, semmilyen módon, semmilyen kapcsolat nem bizonyítható. Én emlékszem rá, amikor a főiskolánál a tanárom erről tanított, akkor körülbelül ekkora tábla volt, ami itt hátam mögött van ez a falfelület, és ilyen lehúzható tábla, hogy fel lehetett húzni a másik táblát, és elkezdte írni az egyik táblára az egyedfejlődés lefutását, teleírta a táblát, a két táblát teleírta, ezt leírták? Igen, rendben, akkor le lehet törölni. Ez volt az első elmélet. Következő órán teleírta az egészet megint. Ez volt a második elmélet, de többet nem mondok el. 4-5 ilyen elmélet van, de hogy hogy működik, nem tudjuk. Mi csak álmodtuk, hogy honnan a hormonális, idegrendszeri, vegyi, kémiai, fizikai őssejtek, hogyan, mi módon kapcsolódnak, vezérlés, hogyan. És a végén azt mondta, ez egy elmélet. Nem tudjuk, hogy működik, csak gondoltunk egy elméletet. Vagyis semmit nem tudunk. François Jacob azt mondja, hogy halvány fogalmunk sincs, hogy mi történik ott a petesegyben és a hímivarságban. Csak a mikroszkópon látjuk, metszetekben nézhetjük, lefényképezhetjük, videózhatjuk, megölhetjük, vághatjuk, apríthatjuk, mindent csinálhatunk vele, de hogy működik? Hogy abból az őssejtből, ha kell, akkor agysejt lesz, ha kell, csontsejt lesz, ha kell, nemiszerv lesz, ha kell, lábköröm lesz. Ez hogyan van? Mi vezérli ezt? Hol itt a titok? Valami értelem rejtőzik itt a világban, vagy most hogy van ez? És ez a szerző ezeket mind végigveszi, és azt mondja, hogy Heckel állítása már maga egy csalás volt. Tudni, ő egyetlen embriónak különféle fázisait vette, ezeket rajzolta le, és ezt ilyen tetszetős módon a világ elé tárta, amit azóta ebben a könyvben megvan a két ábra, majd a beszélgetésnél meg tudom mutatni, teljesen mások azok az embriók, amiket valóságban ő állított, hogy az a hal, meg a kétértő, meg a hüllő, meg a madár embriója, az kiderült, teljesen más, az mind egy embrió volt, csak különféle fázisban. Magyarul csalás volt. De ez a csalás áthatotta az egész világot. Ez a csalás a mai napig elhat. És a tudomány eljutott odáig addig a pontig, hogy mindezt megvizsgálhatta, és az eredmény a következő. Most idézem a végét, az utolsó mondatait. Mert enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Lefordítom. Csak azért mondom így latinul is el, hogy érezzék, hogy egy ilyen könyvet egy egyszerű földi halandó nem könnyen olvas. Tehát olyan stílusban íródik, hogy ne könnyen értsék meg, de hogy miért, ezt nem értem, de lefordítom. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. És azt mondja, hogy ahogy Heidegger feltette az alapkérdést, hogy miért van inkább valami és miért nincs inkább semmi, mi is feltehetjük a kérdést, miért van egyáltalán evolúcióképes ontogenezis. Magyarul az egyedfejlődés és a törzsfejlődés összevetése már maga kérdéses. Ezt nem is lehet összevetni. Az összes tudományos eredmény mind az ellentétét bizonyítja. Kézbe veszem a 4. biológiai tankönyvet, amit még sok helyen használnak az országban. 20-30 évig meghatározta a biológia oktatás Magyarországon. Most hallották a frontvonalon a tudományos vizsgálat eredményét, most felidézem a biológia tankönyvet, középiskolás biológia tankönyv. 126. oldal, dr. Fazekas György, dr. Lénár Gábor, doktorok. Az állatok embrionális fejlődésük során megismétlik őseik embrionális fejlődésének legfontosabb szakaszai. Nem is olvasok többet. Ez a középiskolai tudatformálás. Ez a tudomány állítása. Tömegével tudnék ilyeneket felsorolni, és ezért írtunk Magyar Bálintnak, hogy ez mi? Most akkor hogy van? A tudomány ezt mondja, a köztudat ezt kapja. A gyerekek ezt nézik a tévében, ezt állítják órákon, a tudomány pedig ezt mondja. Ezért érezzük, hogy jogosult a kérdésfelvetés, hogy teremtés vagy evolúció. Ezért érezzük azt, hogy szóba kell állnunk azzal a lehetőséggel, hogy lehet másképp is gondolkodni. És erről szólnak az előadásaink, hogy vizsgáljuk meg mindkét oldalnak a szemszögét és látásmódját, hogy tényleg reális képet kapjunk, és ne az elméletek világában, hanem a tudományos tények világában eligazodva tudjunk dönteni, hogy melyik világnézetet választjuk. Az evolúció világnézetét, vagy a teremtés világnézetét, és ennek a kutatásnak a kihatásai messze menőek, mert meghatározzák az egész emberi életnek a menetét. Hát zárásként még néhány diával zárjuk le, mert a bizonytalan hangok után azért egy biztos hang szólal meg itt példabeszédek könyvében, és erről szól a záróvetítésünk. Igen, mehet.
Tudomány bizonytalanságai és nehézségei után, ha a Bibliához fordulunk, biztos, határozott hangon valaki így szól példabeszédek könyvében. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkedettem, kezdettől a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepettek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készítette az eget, ott voltam. Mikor felvetette a mélységes színén a kerekséget. Mikor megerősítette a felhőket ott fenn, mikor erősek a mélységek forrásai. Mikor felvetette a tenger határait, hogy a vizek átnehálják az ő parancsolatát. Mikor megalapította a földnek fundamentumait, mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte, minden időben. Játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Ő az, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő az, ki mint a gyapjút teríti szét a havat, s mint a hamut hinti az uzmarát. Ki darabokban hullatja jegét, ki bírná elviselni annak hidegét. Kibocsátja az ő szavát és megolvasztja azokat, az ő szele fúj, és a vizek újra folynak.